8. augusztus 20-án tulajdonképpen Magyarország születésnapját ünnepeljük, és ilyenkor emlékezünk meg az államalapítóról, Szent István királyról, de vajon milyen körülmények között vált ő királyá 1000 és 1001 fordulóján, milyen államot hozott létre, és hogyan alakult a történelmünk során az István kultusz? Nagyon aktuális ez a téma egy nappal augusztus 20-i ünnepünk előtt. Gali Máté, a Matthias Corvinus Kollégium Társadalom és Történelemtudományi Iskolájának kutatótanára, történész van a vonalban. Jó reggelt! Kívánok.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Azért a legtöbbünknek, mert hát ezek nagyon régi események, Szörényi Levente és Bródi János ikonokussá vált rock operájából vannak ismeretei, hogy mi is történhetett abban az időben, hogyan számolt le a pogányokkal, hogyan koronázták őt királyá. A történelmi tények, a történelmi adatok nagyon eltérőek, mint amit úgy körülbelül tudunk erről a korról?
Nézze, ugye szemben azokkal a történészekkel, akik eredetileg ugye, hát mondjuk 20. századi témákat kutatnak, ugye a 20. századi témák esetében rendkívüli forrásbőség áll rendelkezésünkre. A korábbi századok tekintetében, és hogy minél távolabb menjünk vissza az időbe, ugye ott inkább forráshiányról beszélünk. Tehát azért Szent István életét illetően is számos egyébként fehér folt van. Például a mai napig nem tudják történészek, hogy pontosan mikor is született. Tehát ugye azt tudjuk napra pontosan, hogy 1038. augusztus 15-én hunyt el, de hogy pontosan mikor született, ezt nem tudjuk. Tehát elképzelhetőleg egyébként 970-ben, és még sok egyéb olyan bizonytalan tényező van, tehát hogy például hány vármegye alakult István korában, ennek a pontos számát sem tudjuk. Vannak a történészek részéről feltételezések. Én a tudomány mai állásait fogom önnek elmondani az interjúban.
Igen, tehát akkor 1000 és 1001 fordulóján miként vált ő királyá?
Hát ugye ezt szükséges megemlíteni, hogy ugye István volt legelső királyunk, és egyben az utolsó fejedelmünk, vagy nagy fejedelmünk, ezt el szokták egyébként vele kapcsolatban felejteni. Magának egyébként az államalapításnak a politikai kereteit, illetve a kereszténység felvételének az alapjait, azt ugye már Istvánnak az apja Géza nagyfejedelem kezdte el. Ugye ő volt az, aki rendkívül fontos lépésként 973-ban a szászországi Quedlinburgban ülésező birodalmi gyűlésre ugye követeket küldött, hogy térítő papokat kérjen a magyarok számára. És ugye amikor ő 997-ben elhunyt, ugye akkor nyerte el a fejedelmi címet, vagy örökölte meg István, és hát Istvánnak egyébként egyrészt okos külpolitikája révén, tehát azt tudni érdemes, hogy nem volt olyan középkori magyar uralkodó, aki három évtizeden keresztül a korabeli nagyhatalmakkal, a német-római császársággal, valamint a bizánci birodalommal együttesen jó viszonyt tudott volna kialakítani, de hogy okos külpolitikája révén nyílt lehetősége arra, erre az országépítő munkára, amelynek keretében, hát ugye a belső ellenségeivel le kellett számolni. Ugye itt 1000 környékén még arról lehetett beszélni, hogy maga ez a közigazgatás nem volt területi alapokra helyezve. Ugye ez a területi alapokra helyezett közigazgatás, ezek a későbbi vármegyék, ugye ezek frank-német mintákra alakultak ki. Előtte az volt egyébként a gyakorlat, hogy a fejedelmi családnak a tagjai gyakorolták a főhatalmat azokon a szállás területeken, amelyek ugye hozzájuk tartoztak, és itt aztán egyébként lehet sorolni a történelemkönyvekből jól ismert neveket, ugye a somogyi és más dél-dunántúli területeken ugye a koppányvezér, a Maros vidékén az Ajtony, Erdélyben a Gyula, tehát amelyek mind-mind egyébként rokoni fokban álltak, rokoni szállat fűzték Istvánhoz, és az, hogy István egyébként a központi hatalmat kiterjeszte ezekre a területekre, a Szent Istváni országnak a későbbi hát egészére, ahhoz bizony ezeknek a törzsfőknek a törzsi államait, vagy nomád államait hát fel kellett számolni.
Említette, hogy milyen okos külpolitikát folytatott ő évtizedeken keresztül, milyen belpolitikát, milyen államot hozott létre Szent István?
Hát ugye, amit Szent Istvánnak köszönhetünk, és amely egyébként itt végig az ezer esztendő alatt hát gyakorlatilag folytonos volt, ugye a vármegyék, az egyházmegyék, a kodifikált jogalkotás, tehát ezek mind-mind, amelyik napjainkba átöröklődtek, ezek Szent Istváni alapításúak. Ugye maguk a vármegyék, amint említettem, ezek frank-német mintákra alapján alakultak ki. Az első vármegyék maguk a Nyugat-Dunántúli délfelvidéki területeken, ahol Istvánnak voltak eredetileg a szállás területei, tehát ott létesültek. Vélhetően egyébként az István német feleségével, ugye Gizellával, a Bajor hercegnével érkező német előkelők győzték meg a vármegyék és a területi alapú országszervezés hasznáról Istvánt, és egyébként az első vármegyéknek a megyés ispánjai, akik ugye a vármegye élén a királyi hatalmat testesítették meg, ők sok esetben egyébként az első megyés ispánok még német származásúak is voltak, ugyanis miután nem álltak így vérségi, nemzetségi kapcsolatban a magyar nagycsaládokkal, így meglehetősen erős királyhűség jellemezte őket. És ahogy egyébként István kiterjesztette a hatalmát a különböző országrészekre, úgy jöttek létre egyébként új vármegyék. Mint említettem, ugye tehát az istvánkori vármegyéknek a pontos száma nem ismert, tehát itt 10-től 25-30-ig, 50-ig, 12. századi krónikák 70-et is említenek, tehát a történészek valahol 10 és 70 közé satszolják az istvánkori vármegyéknek a számát, és ahogyan a vármegyék épültek ki, ezeket követte az egyház szervezetnek, a latin rítusú keresztény egyház szervezetnek a kiépítése. Napjaink magyar középkor kutatása 8 egyházmegyét és 2 érsekséget tulajdonít egyébként istvánkori alapításúnak, de egyébként folyt a középső szinteknek, tehát a káptalanságoknak, az esperességeknek és az alsóbb szinteknek, ezeknek a falusi plébániáknak a kiépítése. Ugye mindannyian ismerjük István törvénykönyvének azon passzusát, hogy hát minden 10 falu állítson egy templomot, de ugye fontos megjegyezni, hogy annak ellenére, hogy ugye István a nyugati rítusú kereszténységhez csatornázta be a magyarságot, az ortodoxiával sem szakított.
Egy dolgot kérdeznék, még tudom, egy percünk maradt, nehéz is egy percben erre válaszolni, hogy a történelem során az István kultusz az folyamatos volt, az ő megítélése egyöntetű volt, vagy sem?
Nem volt egyöntetű a megítélése, tehát érdemes megjegyezni, hogy ugye például a reformáció idején, tehát régen a reformátusok azért a szent kultuszt azt alapvetően egy bálványimádásnak tartották, inkább az ellenreformáció idején volt egy erősebb Szent István kultusz, de a felvilágosodás idején a szekularizációs törekvések, amikor megjelentek, akkor szintén a felvilágosodás korában lanyhult valamelyest a Szent István kultusz, de erős volt például a Horthy korszakban, és ugyanúgy egyébként gyengült Szent Istvánnak a kultusza itt az államszocialista rendszerben, legalábbis a végéig, ugye a 80-as évek végéig, hát nem beszélhetünk erős Szent István kultuszról.
Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk Gali Mátét történészt, a Matthias Corvinus Kollégium Társadalom és Történelemtudományi Iskolájának kutató tanárát kérdeztem az elmúlt percekben Szent Istvánról és az államalapításról. Szép napot önnek, viszonthallásra!
Köszönöm szépen önnek is, viszonthallásra! Társadalmi célú.